kedves hallgatóim, ugye azt a nehéz feladatot vállaltam, hogy Vörös Marti Bodolairól beszéljek. Elég sokat írt, és maga a Bodola műfaj az már ebben a magyaros, magyar politikai műszóval is már eleve két dolgot, két igazi régi görög műfajra utaló lírai formát akar, tehát ezeket így van, maga a Bodola szó nem különbözteti meg. Meg kell különböztetnünk egy csomó félreértést, akkor rögtön kikerülhetünk. A legtöbb félreértés egyébként a Fóti dallal kapcsolatos, amely hát Bodola maga mondján, de jobb emberek, mint Erdély János, az elemzésük belájöttek arra, hogy ez nem úgy Bodola, mint ahogy ezt többire értik, hanem ez ditirambus. Ennek megfelelően a gondolatmenet megszakítása, a szökellés az egyik témáról a másikra, a szakralitás hangulatából a hirtelen, dramatikus mozgatóba való átcsapás, és így tovább, amelyet egyesek kritizáltak és hibának tartottak, az éppen hogy a műfaj sajátsága, meg kell nézni mondjuk olyan ókori mintákat, amelyek ezt igazolják, viszont a másik műfaj, az is megint elég sajátos szabályokkal bír. Ott a legfontosabb a rögtönzés látszatának a fönntartása, ez pedig nem egyéb, mint az a Arany János által lefordított egyébként Bodolal, amelyet egy Kallinosz nevű görög költőnek tulajdonítanak, és amely lényegében tényleg rögtönzés, sőt néha kollektív rögtönzés, egy asztaltársaságnál beszélgetés közben megadott témára vagy nem megadott témára, borba mártanak egy mirtuszágat, és játékszabályok szerint oda nyújtják valakinek. Az elkezdi, ebben természetesen Bakusz kell dicsőíteni, de ki kell térni az alkalomra, amin vagyunk éppen. Ez a dolognak valamelyest az Isten tiszteleti vagy kultikus sellegét erősíti. Ugyanakkor rengeteg alkalmat nyílt a személyhez szó, ad hominem viccelődésre, akár vagy károsztatásra, szidásra vagy dicséretre. Tehát korszerű. És a Vörös Marti mind a kettőt jól ismeri, mind a két műfajt, és néha keveri a harmadik, pedig az végül is nem a költészetnek inkább, hanem a retorikának a műfaja, nevezetesen valaminek az összehasonlító dicsérete és szidalmazása. Tehát példáimat egyes felhívom arra a figyelmet, hogy van ez a Bakusz Kocsmája című könyv, amelyet én válogattam össze, így a magyar bórirodalom, hogy úgy mondjam, próza is van benne, de többnyire költészet, és itt van egy vezető tanulmány. A szövegek között Vörös Martinak több szövege is szerepel valami, 68, mint amire most ki tudunk térni. Ezek közül, tehát akit érdekel, az ott jobban megnézheti. Amire ki tudok térni, az a Fóti dal, a Keserű pohár, amelyet mindenki ismer, ha máshonnan nem a Bánkbánból, ahol betétben alá lett az operában, és a két sorozat, a Jóbor és a Rosszbor, a 40-es évek elején keletkeztek. Vegyük először talán a valószínűleg legkorábban írottat, a Keserű poharat, amely ugyan 1842 vége, 43 eleje, ha a drámával egy időben írottat tekintjük, de nem, mert tudnék ez a Hunyadi és a Cilei és a Hunyadiak című Vörös Marti tragédiának a betétdala, de már kész volt, amikor a drámát fogalmazta a Vörös Marti, és úgy illesztette be, hogy külön már megvolt, és külön meg is maradt a kézirat. Hogy mikor írta pontosan, nem tudjuk, legmerészebb vagy legrégebben 39-ben írta, de 39 és 43 között bármikor. Mindenesetre teljesen önálló, és nem kell a szereplőt, a Henrik nevűt mögőjére képzelni, aki elmondja ezt a szöveget a darabban. Hát az Erkel zenére mindjárt emlékszünk, tehát az a férfi lelkedet egy hölgyre föltevéd, így kezdődik. Tehát a férfi lelkedet egy hölgyre föltevéd, és az üdvösségedet könnyelműn tépi szét, hazug szemében hord mosolyt és átkozott könnyűt, s míg a szívedbe vágyatolt, ez égő sebetűt,
gondold meg és így áll, röki a világ sem áll, elosztik, mint a bubor, és marad, mi volt a pusztalék, marad, mi volt a pusztalék, így áll, stb. Ugye? Na mostan, ez nagyon ismerős, 10 évvel korábbról a pusztalék, a világ keletkezése és semmisége. Hát természetesen a csombor is tünde, és az én monológia. Az első ok tehát, ami miatt az emberi élet értéktelen, vagy a küszködés széltalan, az a női hűtlenség. Mi a második? Ha mint te lelkeden, függél barátodon, és nála titkaid, becsület és a hold, s ő sima, orgyilkos kezét befúrja szívedig, míg végre sorsod árulás által megdöntetik, és ön erre fél. Tehát a barátok, tehát a nő csalfa, a barát áruló, és ráadásul itt már a főszólamot kezdi átvenni a politika, az árulása. És most már ez marad is, tehát a kijelölt pályán haladunk tovább. Tegyük fel, hogy tehát van a csalódott férfi, aki a szerelem után a honra gondol, megint csak a gondolatkör teljes egészében már ott van, a csomor és tündében mindenki tudja. Következik a munka. Ugye hát, ha szent gondok között váradtál honnan él, vagy vészterhes csatán ontottál érte vért, és az elcsábultan megveti hű buzgóságodat, s lesz aljas, gyáva és buták kezében áldozat, mondod meg és így áll. Tehát jön a hiába van, a megcsalt hazafi, az ő volt a megcsalt férfi általában a küzdködéssel, az átjátszott politikai balfasz. A naív, akit felhasználnak a nála gonoszabbak, az életáldozatot kifacsarják belőle, utána meg segbe rúgják. Következik ugyanennek a földolgozása. A fájó kebleden a gondok férge rág, és elhagyta a kitlenül szerencse és világ, és az esdet hír, kés, örömed mind megmérgezve van, és remélni biztosabbakat késő vagy hasznalan, gondold meg és így áll. Tehát ezek után jön a magába vonulás, és hogyha egyszer mind a három vándornak, akiket ugye csongorra állt, mind a háromnak a karrierje csúfosan fejeződik be, ott akkor mi marad szegénynek a nagy éjszakában, marad a szerelem egyedül. Itt meg azzal kezdődik, hogy az se ér semmit, hiszen a csaj kitelen. Úgyhogy ez ott kezdődik, ahol a csongor és tünde befejeződik, és visszafele olvasandó a világ megvetésnek a okadatolása. Na, és akkor most jön a konklúzió természetesen, az utolsó szakasz, mert hiszen nagyon szimmetrikusan van csinálva. Az első a férfi csalódása, a másik a barát csalódása, a harmadik a politikus életáldozatánk csalódása, és a negyedik a feldolgozás szakasza, amikor az ember alkoholistává lesz, hogy mégis legyen valami öröm az életben, ha már így kifutnak vele, akkor várjuk az eredményt, az nem is marad el, és ha bánat és a bor agyadban figyelép, ez a delirium tremens tipikus esete, és lassanként földerül az élet puszta kép, most egy kis levegőt veszünk, ugye, gondolj merészet és nagyot, és tedd rá éltedet, nincs veszve bármi sorsa, aki el nem csüngedett. És akkor a refrén megváltozik ezek után, mert ez most már így hangzik. Gondold meg, és így áll. Örökké a világ sem áll, de buborék helyett most ezt olvashatjuk ki. De amíg áll, és amíg él, ront vagy javít, de nem hegyél. Tehát ez a heroikus pesszimizmus etikája természetesen. Nagyon szépen, és illően, pedig ő még nem is olvashatta a Babisnak arról a szóló beszélyét, ugye, a kétvörös Martin. Na most akkor lássuk a Pótidat, aminek óriási szakirodalma van, annál inkább, mert a keletkezéséért mitikus képzetek tapadnak, és ezek a kultuszban is, és ottani irodalmi emlékeljápolásban, mármint Hótól megnyilvánultak. Másrészt nem nagyon értették már a kortársak sem némely kitételét, éppen ezért ezek mind közmondásossá váltak. Tehát hol van a hal, mely dicső volt és nemes? Ebből a közmondást senki nem tudta, és nagy szakirodalom, hogy mit kell ezen a halon érteni. Egyébként azóta megfejtették.
kitették, de ez titok olvasák a kritikai kiadás, és akkor ebből kiderül, hogy helyben hozták-e azt a csemege halat jegelve és petezselve a szájába, avagy egy korábbi berúgás alkalmából emlékezett el a társaság, és ebben mint egy tréfás fenyegetés, hogy fáj, meghívta a születedre, de mégse az halat, hanem csak nyomorult, fasírta, szúrott ki a szemünket, vagy valami hasonló, nem, de nem egyikről sincs szó. De, mondom, legyen ez egyenre titok. Valamint természetesen, hogy a legelső magyar ember a király. Ugye? No, ezt hol úgy értelmezték, hogy ez csak azért írta bele, mert nem akarta, hogy a cenzúra ne engedje el. Ezért tehát akkor most őt meg kell dicsérnünk, hogy ilyen ügyesen átcsempészte az ellenzéki mondani valót a gaz Habsburgok alagába bele. Nem, a másik föltételezés az, hogy szegény Vörös Marti meghűlt, és feladta liberális elveit, és hizelkedett a királyoknak. Most a legszebb az egészben, hogy adott előket a titkos rendőri jelentés, amit a versok írtak, az van, hogy veszedelmes felforgató tanok izéje a királyt és a népet össze akarja veszíteni egymással, ezért ravaszul azt írja, hogy a legelső magyar ember a király. Úgyhogy, na ez a szép, amikor a izé is átmegy a feljelentő irodalomkritikusba, az irodalomkritikus feljelentőbe, stb. Mint tudjuk, ez nem akkor volt először és nem utoljára, de mindesetre ez megfogható legalább. Azóta a kommunisták fölgyújtották a levéltárat, amelyben a tábori Pál még megtalálta ezt a jelentést, úgyhogy most már csak az ő cikkét ismerhetjük. Mint tudjuk, a bécsi proletár forradalommal 1928-ban, nem csalódok, mindesetre egyetlen célja az volt, a rendőrség hamar leverte az egészet, azt hiszem Déri Tiboriról elég részletesen, hogy azért, hogy a mindesetre a belügyminisztérium levéltárát gyújtották, mert kiderült, hogy ők valamennyien ügynökök voltak. És így nem, ez különben régi módszer, ugyanezt csinálták a francia ügynökök Velencében, mint mielőtt Napóleon megomlott volna. Úgyhogy visszatérek tehát a versre, amelyben van még egy-két elrejtett bomba. Minden ember legyen ember és magyar. Na most ezt kik úgy magyarázta, hogy a nyomorult izé el akarta nyomni a nemzetiségeket, magyar haladó párt és a szócsőben Vörös Marti. Mások meg azt mondták, hogy csak azt akarta, hogy hungarus tudatukat teljesen kifejleszték, ugyanazon kulturális és politikai közösségen belül. Tessék dönteni mostan. Mindenesetre a verset az országszerte paraszt lakodalomtól kezdve főispán beiktatásig mindenütt játszották, külön erre a célra idomított német zenészekkel ráadásul, és Franciaországba is eljutott. Amikor eljutott a pesti forradalom híre Párizsban, akkor ott a népek, mert a Párizsban lakó magyar szabók és egyéb Táncsics Mihály által megmérgezett és baloldalra terelt népek, ahogy ez kiderül az önéletrajzából, a Fóti dalt énekelték, mert más himnusz nem ismertek. És erre a franciák azt mondták, mint a Dobsa írja, aki jelen volt, Dobsa Lajos, hogy le a kalapokkal, ez a magyarok Marseillesze. Na, ezek után, mivel hogy rövid a minden, tehát az eset, ami még hosszú, nem olvasom fel, de aztán sikerült elkelteni az érdeklődést. A mitoszról viszont még egy-két szó. A vers a legszebb magyar ditirambus. Fantasztikus, koncertes, nagyon jól meg van szerkesztve. Ezek az utalások, csapongások, ezek be vannak illeszve, ahogyan mondjuk egy Pindarosz tanulmányozó, vagy Horáciusz olvasó zseni, mint Vörös Marti, ezt magát értetődően meg tudja csinálni. De ennek ellenére a mitosz az volt, ugyanezen mitosz el van terjedve az Erdélyben című, hogy is hívják, Petőfi versről, hogy azt ő rögtön össze helyben, Nagy Károlyban a barátai kérésére, amikor Szatmárba ugye utazott, és a politikai ügyei mellett akkor szerelmesedett be a Szerzsai Júliába, stb. Tehát ez elég jó okadatolható dolog, de hogy is. Martinkó írta meg szépen részletesen, hogy az összes ilyen, Petőfinek tényleg nagyszerű memóriája volt, és föltehetőleg a leírás fázisa azért van olyan nagyon kevés javítás. Eletében Vörös Marti valaki agyonjavította minden kéziratát, és néha lehetetlen, még a nyomdászok is se tudták elolvasni, az pedig minden hozzá voltak szokva. A fejben kidolgozta teljességgel, és amikor kérték, akkor rögtönzés látszatát keltette. De most itt viszont kiderült, hogy Pesten előre megírta, meghívta őt az ellenzék összes vezéregyéniségével és az összes Pesten található, tehát Kossuthtól Deákig mindenki ott volt, ugye akkor már évek óta Fáy András biztosította nekik is. Vörös Marti két évig részbirtokosa volt annak a szövőnek fóton, csak aztán rájött arra, hogy meglopják, kisemmizik, stb. Eladta, Fáy vásárolta meg tőle, és attól kezdve jött a helyzet, amit majd a Jó és a Rosszból című sorozat rövid, tehát, hogy patkány mérget itatnak vele a pesti kocsmárosok. Tehát mindenki azt hitte, hogy ezt a csodálatos verset csak úgy fölállt, amikor már a társaság tóztodott, a cigányok húzták, a halakat megették, vagy nem ették meg, ez ugye vitás kérdés, de mindesetre ittak, mint a güzű, akkor szépen fölállt és elmondta ezt a verset, mire kitört a lelkesedés, és azóta is tart. Ilyen, ennek örömére építették újra, építettek egy nem létező présházat, hogy ott hívta, aki mennek voltra megnézhet. Na most a jön a jó és a rosszból. Ez a legcsodálatosabb történet. Ebből fel kell olvasni, hogy a rosszból keletkezett először természetesen. Tudik, attól kezdve, hogy eladta szegény az ikvethez szükséges utánpótlás biztosító szövőt, akkor kénytelen volt rászorulni arra, hogy kocsmában járjon, és ott viszont mindig hamisították a bort, és valami leírhatatlan mocsok, patkányok által ki, hogy is mondjam, földolgozott nyersanyagból ízesítették tájbor gyanánt a szerencsétlen vendégek számára a mérget. Úgyhogy ezt ő megírta, ez egyike a szintén a 20-as években írott rendkívül keserű verseinek, amelyek a rettenetes lakbért a panaszolják, amivel a házi urak sanyargatják a boldogtalan lakókat Pesten, egyrészt, másrészt a kurvákat, akik nagyon sokba kerülnek és ezért nagyon keveset adnak, végül is ez még ugye a nősülése előtti hosszú szakasz, valamint az olvasókat, akik a könyveket egyáltalán nem veszik meg, ennek megfelelően az írók éhen halnak. Ugye? Ezt, mint tudjuk, később is úgy volt, meg most is, de leginkább Vörös Martinnál teljesedett ki legszebben. Képzeljék el, 200 ezer ember jelent meg körülbelül a temetésén, Pest lakossága volt 60 ezer vagy mennyi, úgyhogy az összes rendőrt, aki létezett a Bakországban a Velszi tartományban, azt mind Pestre hozták, hogy valami nagyobb izért megakadályozzanak, mint amikor Kodály Zoltán temették meg Illyés Zsuvát, akkor aratott minden miskolci zsebtolvaj, mert a rendőröket a Kádár elvtársadalom, mint főrendelte a Farkasréti temetőbe. Úgyhogy ennek megfelelően arattak a könyvvárosok. Tudnék, akkor jöttek rá, hogy a nemzet koszorús költőjének a temetésére eljön 200 ezer hazafi, viszont a műveiből összesen 200 példányt adtak a megvárosokra. Úgyhogy akkor mindent úgy címlappal ellátva gyorsan eladták emelt állam. Úgyhogy, na, ez Vörös Marty ugye megszenvedte, és éppen ezért a rossz borban kifejti, hogy hát a kutyák is leszarják. Ugye ez egy 28-as versében van, a szegény magyar költő, mint olyan. De azok még mindig irgalmasabbak, mint a kocsmárosok. Úgyhogy lássuk csak a rossz bort. Ígyom, barátim, szomjas a világ, kivált a költő, aki tollat rág, hiszen mi írtuk a jó fóti dalt. Éljük meg hát ez átkozott italt. Csapláros, méregkeverő, mondja udvariasan a sérfek, de pislogj, jobb bort adj elő. Cudar bizez, de ám ígyunk, hiszen magyar költők vagyunk. Gyalázatos bor, ilyet idogál magyar hazánkban ifjús akszakál, kivévén a bölcset, meg a papot. A költő versben lát csak jó napot, csapláros mérekevő, stb. Mondják, Egernél híres borterem, verembe szűrik, tár? Nem ismerem, megénekeltem harcait, borát, s mint e mai napig nem láttam áldomást. Eger című gyönyörű kis eposztra gondolom, mert nagyon szép kritikák jeltek meg, mert az a 10 kritikus, aki elolvasta, az ingyen példányt kapott. Tehát ezért hát nem számít bele a 200 eladónak. Mi szép vagy Kolna ménes oldán? A Kolna az tájszó és ilyen mulatóházat, villát, szőlőben épített, pincét jelent, stb. Borod setét, mint a cigány leány, és benne a szív édes lángja ég, kuruc tatár, csak ilyen kiverik, stb. Mint tudjuk, ez az Arad hegyalja, a ménesi bor. Régen híresebb volt, mint a tokai, mert föltételezték róla, hogyha ezt iszza az ifjú házaspár a nász éjszakán, akkor biztos fiú fog születni. Még Ferenc József is vitetett magának föl ilyet. Lám született is fia, aztán mi lett vele? Na most. És akkor jön a többi híres bor, akik mind nincsenek Pesten, csak a nevük, mert a patkánymérget szolgálják föl. Somló, Tokaj, stb. Elég, fejünk majd megszakad, szemünk borús, nyelvünk elakad. Költődnek, ó hatalmas Hunvia, egyik legszebb. Légy étetőt engedsze innia. Vagyis légy étető az a patkányméreg, a négy méreg, amit a izére fölkelnek, ott megdögöljön. Na most, erre kitört a matrány. Szóval tulajdonképpen a költő és a közösség közötti kapcsolatra még soha nem került sor ilyen intenzív. Az egész ország megmozdult. És elkezdett bort küldeni Vörös Martinak. Valami hihetetlen megmaradtak a kísérőlevek, mind a Honderű szervezte az egészet, és mindenki verset is mellékelt hozzá. Ő vagy barátja volt egyébként Vörös Martinak, vagy nem volt barátja, a szerint adagolta, de mindenképpen igyekezett neki hízelegni. Tehát a legszebb példa, Sárosi, aki egri bort küld neki. Ő azt mondja, hogy hát teljesen igazad van, drága barátom, hogy panaszkodsz, hogy te, aki az Eger című zseniális művet megírtad, ugye az életedben nem ittál még egri bort, mert persze azt nem lehet kapni, csak hamisítva a legfőjebb, és akkor meghalt. Hát mondja, én küldök igazit, és azt mondja, remélem, hogy ezt majd a törökök is figyelembe veszik, és az egri bor így el fog terjedni, és le fogja győzni azt a balga hitüket, hogy nem szabad bort inni, mert azt hogy tiltja Mohamed, ellenben a Mennyországban majd hurikkal fognak topszódni. De ha téged elolvasnak, plusz egri bort isznak, akkor áttérnek kereszténynek, ugye, mert rájönnek arra, hogy a hurit se lehet másképp, hogy is mondjam csak, szóval hasznosítani, mintha az előbb az ember berúg egri bortról. És itt van, szóval a költészetnek ezen a szintjén lebeg az összes többi, a barna vagy cigány külsejű leányokra tett szélzást, az aradi küldő kifejti, hogy téveznek a barátok, sokkal jobbak a román csajok, azt mondja, akik itt laknak a környéken, azok is sötétek, de mit tudnak, szóval azt nem tudok küldeni, de bort az igen. Szóval hihetetlen az egész levélváltást, mellékletekkel és borokkal együtt ki kéne adni, sajnos azóta a bort megitták. Ugye, Vörös Martin maga megitatta, volt amikor 7 akót küldtek neki, és mindegyikből. Ráadásul azok, akiket nem tett bele borvidéket, azok megsértődtek, és csak azért küldtek neki olyat is, hogy akkor már ne maradjanak ki a versből. Úgyhogy megkapták aztán a magukért a Jó Bor című sorozatban, ahol Vörös Martin egy ideig elmenekült vidékre, mert nem tudott mit csinálni a hordókkal, meg sorozatosan érkeznek a vagyisiákba, a pesti címére. De aztán csak vissza kellett jönnie, mert a felesége rokonai kezdték kiutálni faluról, és akkor megírta a Jó Bort, hogy akkor mindenki ne sértődjön meg már, és abban egyenként mindegyiket megköszönte, és utána jól leszúrta az illetőket természetesen. Úgyhogy ezzel a vidám mozdalattal fogjuk bezárni a mai elmélkedést. Kit illete pohár első, mely kézről kézzel a hős Egert hevesnek fiait csak. Megvan dicsérve. Utána úgy letolja őket, mint annak a rendje, tudnék éppen gyilkosságig, dulakodásig és vagyiságig, véres verekedésekig fajuló helyi választás volt a megyében, egymást ütötték nagyon jobb és baloldal, úgyhogy ezt ő úgy jelképezi, hogy hát leszállott egy holló, miért véres, azért mert ugye tolla van, ti is íróra képzeljétek magatokat, pedig csak fehér vagy fekete tollat tűztök, azt jelenti, hogy tudjátok, hogy kivel kell a fejét beverni, mármint az ellenpártnak. Második pohár. És a második pohár kinek nevére vágy, új világ van Méneshegy alatt. Ez Arad. Itt vannak a román csajok felajánlva, ugye? Ő mondja azt, hogy egy ifjú város tündérképe áll már, mint a Maros partján. Tündérkép itt nem azt jelenti természetesen, hogy valami csoda város, hanem az, hogy Dévibáb. Tehát lehet ebből magyar város, csak hát azt meg kell csinálni. kiért a lángpohár fényes mindnapsugár. Nem folyt-e vér az üstokai körül? Ott felvonja azt, hogy rendben van. A legenda szerint a tengerből emelkedett ki Tokaj. Szóval ezt minden évben lehet tapasztalni, tudnék, nem szabályozták se a boldogot, se a tisztát. Elönti az egész megyét, és ott fullad meg mindenki, termés sehol. Úgyhogy talán kéne valamit csinálni, ugye. Kit illette pohár, mely hű ajakra vár? Ez a rideg somló, ugye. Nem szerette, úgy látszik. Ez a furcsa, mert a Somlyai bor egyébként jó, de a Vörös Marti személyes ízlése azt mondja, mégis somló benned nincs érzem, tőid levét hiába szeretem. Most nem tudjuk eldönteni, hogy mi is van a Somlyaival. Új pohár, ugye, az tiszta vágyat zár. Ez az érmelléki. Ez gyönyörű, az érmelléki, mint tudjuk, lezűlött, ez a bihari bor, és itt a legfurcsább, és ezzel fejelem be. Filoszok föltételezik, ezen nagy vita van, de nem lehetett még az eddigi adatok alapján előtte, de nem lehetett eldönteni, hogy ki küldte neki. Tudnék, ezek is le vannak itt tolva, meg ugye akkor meg vannak dicsérve. Úgy tűnik, hogy Tisza Lajosnak, a megye retteget adminisztrátorának, a közhívű ember egyik mintájának, a fiai, akik viszont föllázadtak a papa ellen, és ezért gondolják sokan úgy, hogy a Tisza gyerekek a mintái Jókai regényében is a három fiúnak. Tehát azok, hogy a papával kiszúrjanak, mint reakciós disznóval, a liberális Tisza Lajos által gyűlölt, hogy is jelentek, Vörös Martinak, küldtek a legjobb bakatorból, vagyis érmelléki borból. Mint tudjuk, a harmadik fiú korán meghalt, és később, aki nincs benne ebbe a borküldésbe, akkor egy fiatal, ő pedig Tisza Domokos volt, az ifjú költő, Arany János tanítványa. Úgyhogy ezzel sajnos, mivel az idő letett, be kell fejeznem, de talán akkor még annyit hozzátennék, részletesen prózai fordításban olvasható ebben a Bakhuszosban, hogy ennek van egy mintája, és ez visszamegy a 18. századi nagykárolyi Hannulik János Krizosztom nevű Európa szerte ismert és különböző külföldi tudós akadémiák által megválasztott költőre, aki megírt, aki egy Bupalosz nevű részeg disznó ellen írt egy verset, akinek nem csak találgatjuk, hogy melyik helyi földesúr volt, aki egyfolytában botrányosan részeg volt, és emiatt ez nagyon dühös lett és megfenyegette, erre fölül megírja azt, hogyha inni akar, akkor legalább már emberi módon igyon, vannak Magyarországon borok, olyan kutyaszart igyon, vagy egyre, hogy is hívják, vóhugyot, amit ő beszokott rendesen rúgni, hanem igyon tokait, ménesít, érmellékit, stb. Tehát tulajdonképpen van egy latin előzménye, ahogy is jelentnek, a Vörös Marti féle szembeállításnak, és annak meg van egy humanista előzménye, és ezzel fejezem be végleg. Nevezetesen a Hagymási Bálint Varasdon született humanista költőnek a jogellókorban élt szegény feje. Eltűnt 1515-ből az utolsó adatukra, akkor még fiatal költő, és ő írta az akadémiai könyvtár által nemrég kiadott gyönyörű faksimilében a Hagenauban kiadott latin versét, latin művét, tehát egy értekezést a bor és a víz vetélkedéséről. Na most ő írt a Pannonia dicsérete címmel 1508-ban diákkorában, Bolognában egy nagyon szép verset a magyar borvidékekről, amelyben a latin és a görög, tehát római és görög borvidékekkel szembeállítja a magyarokat, mondván, hogy az is megvan, azok is se rosszabbak, vagy vannak, amik olyanok, és van egy, amely a legjobb, és ebből lett a tokai, csak akkor még Tokajban egyáltalán nem volt bortermesebb az időben, a szerémi bor volt a leghíresebb, Európa szerte ismert, ír róla Galeotto, a Mátyás királyról írott könyvében, és hát ezt ismerték Európa szerte mindenütt, és azért pusztult el csak, mert a törökök, akik úgy látszik, inkább a burikat kedvelték, meg a sört esetleg, vagy nem a rakit, ugye, mint a hogy is jelkott a bort, azok elpusztították a szeremséggel együtt a bortermelést is, és így északra menekült a bor istene, és Tokajban befogadták. Köszönöm szépen!